gyülekezetet. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Isten tiszteletünknek a megáldása és a megszentelése jön az Istentől, aki Atya, a Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked ennek az újabb találkozásnak a lehetőségét. Köszönjük, hogy te hétről hétre vársz bennünket, és meg akarod áldani ezt a különös, a te hajlékodban lévő találkozást, ahol nem csak ember találkozhat az emberrel, ezt is megköszönjük neked, de megtörténhet a nagy csoda, hogy az ember találkozhat a hatalmas Istennel. Hisszük, hogy ezt a mai alkalmat is ezért adod nekünk. Kérünk téged, hogy így az alkalom elején bocsáss meg minden nyomorúságunkat, amivel akár csak a héten is ellened bármit is elkövettünk. Bocsáss meg, hogyha megbántottuk szeretteinket vagy embertársainkat, és különösképpen, hogyha szégyet hoztunk a te ügyedre, tereád, mint gyermekeid. Köszönjük, hogy jöhetünk oda hozzád, eléd, úgy, ahogy vagyunk. Nem kell képmutatóskodnunk, nem kell más mutatnunk, mint akik vagyunk, hanem jöhetünk őszintén, nyomorúságainkkal, bűneinkkel, de ugyanúgy örömeinkkel, vágyainkkal, terveinkkel is. Kérünk, hogy tedd áldotta a közöttünk hirdetett és hallgatott igét. Add, hogy a szívünk oly tiszta legyen, hogy a szívünk földjébe behullott mag majd egyszer teremhessen sok-sok gyümölcsöt. Így áld meg az együttlétünket, így légy közöttünk szent lelked által. Nem magunkért, mi ezt nem érdemeljük, egyedül Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgassál meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Istennek a szent igéjét olvasom, és az ő szent lelkének a segítségül hívásával magyarázni kívánom közöttetek a Jelenések könyvének a második részéből, a Jelenések könyve második részének az első, valamint a második verséből olvasom Isten igéjét. Hallgassuk Isten igéhez méltó figyelemmel és alázattal. Így szól a megnevezett helyen Isten igéje. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról. Eddig Istennek írott és szent igéje. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, engedjétek meg, hogy csak nagyon röviden néhány gondolatba hadd mutatkozzak be. Azt hiszem, így lesz személyes ez a mostani találkozásunk. Köszöntelek benneteket, Fejér Zoltánnak hívnak, én a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának vagyok az intézményi lelkésze. Ott a fiatalokat igyekszünk arra nevelni és arra vezetni, hogy lássák meg már nagyon-nagyon hamar az életükben, hogy mit akar Isten kezdeni velük, hogy miért is lettek ebbe a világba beleteremtve. Nem egy könnyű munka, de nagyon csodálatos, én nagyon szeretem a fiatalok között lévő szolgálatot, persze vannak ott tanárok is, idősebbek is, velük is kell az ő lelküket is ápolni. Szóval Sárospatakról jöttem, és nagyon nagy örömmel többször is szolgáltam már itt a Deszka templomban, és tudom, hogy egy igére figyelő gyülekezet van, akiknek fontos az, hogy Isten igéje az élő ige legyen, és olyan ige, ami tényleg meg tudja szólítani az embert. Hát imádkoztunk azért, hogy ez így legyen, hisszük, hogy Isten lelke által meg tudja áldani az együttlétünket, ezt a mostani Isten tiszteletet. Egy olyan könyvből olvastam, a Jelenések könyvéből, amelynek már csak maga létezése is üzenet. János apostol a hite miatt Patmosz szigetére kerül, ugyanis számüzetik, nem akarja megtagadni az ő hitét, nem akarja megtagadni az ő urát, kész akár meghalni is. Hát egyelőre nem megölik, de számüzetik Patmosz szigetére, ahol egyedül kell hogy elszenvedje mindazt, amit az ellenségei rávetettek. És hogy aztán ennek az ajándékaképpen-e, vagy Isten így akart egy kicsit kárpótolni, az történik ott Patmos szigetén János apostollal, hogy elragadtatik, és belelát a mennybe. És amit ott látott a mennyországban, amit ott Istentől hallott a mennyországban, azt írja le ebben a könyvben, és az maradt ránk. A jövendővel kapcsolatban, az Isten országával kapcsolatban. És azt mondtam, hogy már csak a könyvnek a létezése is üzenet, hadd osszak meg veletek két nagyon rövid üzenetet, de mindig elémben jön, amikor a jelenések könyvéből olvasok, vagy a jelenések könyvét olvasom. Az első, ami megerősítő üzenet, az az, hogy bármit mond a világ, mennyország létezik. Bármit mondanak az emberek, senki nem látta, onnan senki nem jött vissza, ez nem igaz. Egyrészt ugye Jézus Krisztus is a mennyországból jött, tehát kell, hogy létezzen, másrészt pedig a jelenések könyve pont erről tesz bizonyságot, hogy maga János apostol is ott volt a mennybe, és látta mindazt, ami ott a mennyországban van, sőt, ha még akarjuk ezt tovább hengeríteni, akkor még Pál apostol is azt mondja, hogy ő is elragadtatott a mennybe, és olyan dolgokat látott, amit le se tud írni, valami olyan csodálatos dolog van a mennyországban. Tehát bármit mondjon a világ, bármiről is beszéljen ez a világ, nekünk keresztény embereknek tudnunk kell, és ebben meg kell tudjunk erősödni, hogy a mennyország létezik, hogy készül számodra egy hely, el van készítve számodra egy hely, ahol vár téged a mindenható Isten, ahol vár az a Krisztus, aki kész volt az életét odaadni érted, készül az a hely, ahol majd elmúlnak a fájdalmak, ahol nem kell már csalódni, ahol nem lesz halál, ahol nem kell elválni a szeretteinktől, és sorolhatnám mindaz, ami ezt a földi világot nehézzé teszi sokszor, fájdalmassá teszi, az ott nincs, nem lesz. Ezért élhetjük úgy ezt a földi életet, hogy közben tekinthetünk felfele is, nem csak felfele persze, mert a földén élünk, de azért mindig tudni azt, hogy nem ez a végső állomás. A végső állomás az oda át van, és ott örökké fog tartani. Örökké valóságban vár minket az Isten. És a második dolog pedig, ami még mindig csak a könyvvel kapcsolatban jut az ember eszébe, az nem más, mint az, hogy bárhogyan is látszódjék ebben a világban. Mint hogyha Isten magára hagyta volna ezt a világot. Jönnek a betegségek, a járványok, a különböző olyan őrültségek, amit az ember csak kapkodja a fejét, hogy mi miért történik. És olyan, mintha azt mondanánk, hogy az Isten nem is foglalkozik már ezzel a világgal. Mindenki azt csinál, amit akar. Nem így van. Amikor János belelátott a mennyországba, akkor egy rendet látott. És egy folyamatot látott. Azt látta, hogy Isten hogyan készíti el azt az utat, azt az időt, amikor majd vissza fog jönni Jézus Krisztus. Tehát azért enged meg sokszor dolgokat, mert ezek mind-mind annak a dolgai, hogy amikor majd elkészül minden, akkor egyszer csak Jézus Krisztus megjelenhessen, és az övéit magához vehesse. Tehát nem engedte Isten szabadon ezt a világot, még akkor sem, hogyha ez így látszik, hanem igenis Isten tartja a kézben ennek a világnak a történéseit is, akkor is, ha sokszor nem értjük, hogy miért történnek meg olyan dolgok, amelyek megtörténhetnek, de János apostol azt mondja, ott a mennyországban mindenről tudomásuk van, az ott lévő angyaloknak, Istennek, Krisztusnak, és minden készül arra, hogy egyszer majd ismét Jézus visszajöjjön, és az övéivel találkozhasson. Tehát már csak a könyvnek a létezése csodálatos üzenettel bír, erősítő üzenettel bír. És akkor most nézzük meg azt a két verset, amit hoztam, aminek alapján szeretnék Isten akaratáról bizonyságot tenni. Így olvastam a második rész első és második verséből. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról. Ha valaki elolvassa a jelenések könyve második és harmadik részét, akkor talál benne hét levelet. Hét levél, amely hét kisázsiai gyülekezetnek van címezve. Azt mondják a Biblia kutatók, hogy azért hét, mert a hét az a tökéletesség, a teljességnek a száma, ezért ez azt jelenti, hogy miközben egy gyülekezet van megcímezve, azért az összes levél szól az összes gyülekezetnek, sőt, így lehet lefordítani a mi gyülekezetünknek is. Úgy készültem a hozzátok, egy kicsit talán megmosolyogtatóan hangzik, hogy szeretnék egy jó postásotok lenni. Hoztam egy levelet, legalábbis egy levél részletet. És ezt a levelet szeretném veletek megosztani, ezt a levél részletet szeretném nektek átadni. Biztosan mindnyájan írtunk levelet, vannak itt olyanok talán, akik már inkább e-maileket írnak meg, messengeren üzengetnek, de azért a nagyobb részünk, akik most itt vagyunk, mindnyájan írtunk vagy vártunk különböző emberektől, fontos személyektől leveleket. Én emlékszem fiatalkoromban, gyerekkoromban is, hogy mennyire izgult az ember, naponként ment ki a postaládához, hiszen heteket kellett várni egy levél megérkezésére, és ahogy már csak megfogta az ember a levelet, tudta, hogy kitől jön, az írásról már következtette, hogy na ez kiküldte, volt, amikor még meg is volt illatosítva az a levél, mert olyan fontos személytől jött, és aztán azt rejtegettük, az ágy alá megint elővettük, vagy a párránk alá. Tehát nagyon jó dolog levelet kapni, különösképpen, ha az a levél olyan valakitől jön, aki szeret, és akit mi szeretünk. Na hát, kedves testvérek, én egy olyan valakitől hoztam levelet, aki a legjobban szeret benneteket. Nincs, aki így szeretne, mint ahogyan Jézus Krisztus szeret. Bármennyire is hihetetlen, de higgyétek el, tudom, hogy tudjátok is, csak megerősítelek ebben benneteket, hogy igenis, Jézus Krisztusnál jobban senki nem szeret minket. Nagyon szerettek a szüleink, szeret a feleség, a férj, a gyermek, de a legjobban ő tud szeretni mindannyiunkat. És ezt meg is bizonyította, amikor hűséges volt Isten akaratához egészen a kereszt halálig. Ott mutatta meg a legjobban látott, kedves Deszka templomban igét hallgató férfi vagy nő, látod, ennyire fontos vagy nekem. Ennyire fontos, hogy képes vagyok odaadni az életemet, csak azért, hogy a te életed rendben legyen. Érted, teszem, mert te vagy fontos. Na hát Jézus Krisztustól hoztam egy levél részletet, vagy otthon el lehet olvasni az egész levelet, és ennek kapcsán szeretnék még néhány gondolatot megosztani. Először Jézus ebben a levélben bemutatkozik. Két dolgot mond magáról, hogy ki ő, aki ezt a levelet küldi, és aztán meg beszél arról is, hogy tud rólunk is, a mi dolgainkról is, tehát rólunk is van szó ebben a levélben. Nézzük először, mit mond magáról. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét aranygyertya tartó között jár. Aki jobb kezében tartja a hét csillagot. Az első dolog, amit megtudunk ebben a levélben Jézus Krisztus bemutatkozásánál, hogy a csillagot kézben tartja. Hogy ki ez a hét csillag, valószínűleg, sőt több mint bizonyos, hogy nem mások, mint a gyülekezetnek a vezetői. Azok a szolgálattévő emberek, akik a gyülekezetben azért lettek megválasztva, hogy vezessék magát a gyülekezetet. És kedves testvérek, hadd tegyek fel egy kérdést most, úgyis, mint aki akár vezetője vagy presbitere, gondnoka, lelkipásztora a gyülekezetednek, de úgyis, mint aki esetleg látod ezeket az embereket, gondoltál-e arra, hogy ezek az emberek, ezek Isten kezében vannak, vagy legalábbis Isten ezeket az embereket Isten kezében akarja tartani, a saját kezében, hogy csak az történhessen meg velük, amit ő megenged, és semmi mást. Így nézni egy vezetőre, így nézni egy szolgálattévő emberre, hogy ő ott van az Isten kezében, legalábbis Isten ezt szeretné. És gondoltál-e úgy, mint gyülekezeti vezető, vagy beosztott tisztséget viselő, hogy Isten ezt akarja veled. Fel akar emelni. Azt akarja, hogy érezd, hogy biztonságban vagy. Hogy úgy végezd a munkádat, hogy tudjad azt, hogy nem csak feladatod van, hanem valaki olyannak szolgálsz, aki kézben tartja az egész életedet. És szeretném nem kihagyni egyik gyülekezeti tagot se, akik most itt vannak, mert én hiszem, hogy valahol a magunk helyén mindnyájan olyan vezetők, tisztséget viselők vagyunk, akiket Isten kézbe akar tartani. Mert ha odahaza édesapa vagy, akkor te igenis egy tisztséget viselsz, és felelősséggel tartozol. Vagy ha te odahaza édesanya vagy, akkor hasonlóképpen van egy dolog, amit rád bizatott, és csak rád. Vagy ugyanígy nagymama, vagy nagyapa, férj, vagy feleség. Ezek mind-mind olyan tisztségek, amire azt mondja Isten, hogy én az az Isten vagyok, aki kézben tartom ezeket a csillagokat. Legyél csillag, amelyiket látszik, és amely tudja, hogy ott van Isten kezében, és lásd így ezeket a csillagokat, hogy ők ott vannak az Isten kezében, és ha te bántod, az Istennek is fáj, és nem csak neki. Aztán a második dolog, amit mond Jézus Krisztus magáról, hogy aki ott jár az arany gyertyatartók között. Nem tudom, hogy hogy indultál el ma az Isten házába. Milyen gondolatok voltak, mielőtt elindultál volna a szívedben. Az arany gyertyatartók között járó Jézus az nem más jelent, mint aki ott jár a gyülekezetek között, a gyülekezetekben. Ott vagyok minden gyülekezetben. Úgy indultál el ma, hogy fogsz vele találkozni. Úgy indulsz el egy-egy Isten tiszteleti alkalomra, egy-egy akár vasárnapi, akár hétköznapi alkalomra, hogy biztos vagy abba, hogy ott lesz az Isten, ahogyan énekeltük is, hogy ő az első, aki jön, és vár téged, mert ezért szerezte, ezért is ezt a mai alkalmat is. Mert ott jár az arany gyertyatartók között. Ez a gyülekezet egy gyertyatartó, és Krisztus megígérte, hogy ott vagyok közöttük. Ahol ketten vagy hárman megjelennek a nevemben, én ott vagyok közöttük. Itt járkál, itt van az ő lelke által, és az ő igényén keresztül meg akar szólítani. Egy nagyon szép kis történetet hallottam ezzel kapcsolatban. Egy édesanyja, orvos, hívő orvos édesanyja a kisgyerekével sétált az utcán, és épp az emberek mentek a templomba. És a gyerek úgy ránézett az édesanyára, és annyit kérdezett csak tőle, hogy édesanyja, Isten a templomban lakik? És akkor a hívő anyuka, hogy ránézett, orvos anyuka ránézett a gyermekére, és azt mondta a gyermekének, tudod, kislányom, Isten nem a templomban lakik, de ott rendel. Isten ott rendel. Ott el lehet mondani mindent. Ott ki lehet tárni a szívet, mint egy rendelőbe, amikor elmegy az ember az orvoshoz, és azt mondja, bajom van. Isten, amikor hív, amikor azt mondja, hogy gyere, legyünk együtt testvérekkel, akkor ezért hív, mert itt rendelő van, az Istennek a rendelője, aki jelen van, aki gyógyítani akar, aki erősíteni akar, néha megdorgálni akar, mert erre van szükségem, és vezetni szeretne. Hát ez a Krisztus az, aki ezt a levél részletet írja, ez a Krisztus az, aki kézben tart, és ez a Krisztus az, aki itt találkozást akar minden egyes alkalommal veled. Legyél úgy itt, készülj mindig úgy az Isten házába, hogy igen, ott Istennel találkozhatok. És akkor végül nézzük meg azt a három dolgot, amit mond rólunk a levél részlet. Azt mondja itt Jézus Krisztus, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról. Ismerlek. Tudok rólad mindent. Amikor a diákjaimnak ezt elmondom, akkor nem igazán örülnek neki. Legalábbis első hallomásra egyáltalán nem. Tényleg tud mindent? A tegnap estémet is tudja? Bizony, bizony. A tegnap estédet is, de a tegnap előttit is tud. Mindent tud az Isten. És mielőtt, szoktam mondani nekik, megijednétek. És azt mondanátok, de hát nekünk nem kell ilyen lehallgató és megfigyelő Isten, mert én szabadon akarom élni az életemet, akkor mindig elmondom nekik, de ettől nem kell félned. Tudod, ez olyan, mint amikor a gyermek ott van a játszótéren, játszik, és az édesanyja kicsit távolabb, félszemmel úgy mindig rá sandít a gyermekére. A gyermek nincs ott mindig az édesanyja mellett, de biztonságban érzi magát, ha távolabb is vagy, mert tudja, hogy édesanyám lát. És hogyha valami történik velem, abban a pillanatban ott lesz. Talán még eszemben sincs, hogy elkezdjek sírni, de ő már ölbe vett. Tehát ott van az ő tekintetével. Nem szól bele mindenbe, engedi, hogy játszodjak, de azért ott a tekintete. Na hát amikor Isten azt mondja, hogy tudok rólad, akkor ez egy ilyen biztató tudás. Légy nyugodt. Nem történhet az én akaratomon kívül semmi veled. Légy nyugodt, figyellek. És amikor kell, ott vagyok. Amikor nagyon kell, úgy vagyok ott, ahogyan szükséged lesz rá. Tudok rólad, tudok a cselekedeteidről, de sokan nem ismerik a cselekedeteinket.
a jókat sem, sőt, legtöbbször a jókat nem, a rosszat azt nagyon hamar megismerik, és el is mondják egymásnak. De a jókat azt sokszor nem veszik észre. Szoktam mondani, különösen egy Isten tiszteleten, hogy olyan sokszor természetes az, hogy az Úr asztalán szép a virágcsokor. Sokszor természetes az, hogy a haranga szól, hogy tiszta a templom, hogy nem ázik be. Ezek olyan természetes dolgok, de vajon gondoltunk arra, hogy ezeket volna meg kellett csinálni? Ez nem csak ide repült, nem csak úgy magától lett, hanem ezeket emberek csinálták meg. Hadd mondjam neked, hogyha úgy érzed, hogy sokszor nem veszik észre a cselekedeteidet, akár odahaza, akár a munkahelyeden, van valaki, aki mindeiket látta, és ő nem felejti el. Lehet, hogy az embertársaink elfelejtették már rég, hogy mennyi mindent tettünk, akár értük is, de azt mondja Isten igéje, én nem felejtem el. A te cselekedeteid követnek téged, ismerlek téged, és tudom a cselekedeteidet. Aztán azt mondja, tudok, ismerem a fáradozásaidat. Hány és hány ember van úgy, hogy egyszerűen nem veszik észre az ő fáradtságát. Pácinban is voltam lelkipásztor, 12 évig gyülekezeti lelkész, ez egy bodrogközi kis falucska, és ott volt egy idősebb bácsi, aki nagyon sokszor a templomba elaludt. És akkor én még fiatal lelkészként nagyon-nagyon mérges voltam rá, úgy nem mertem soha megmondani neki, de nagyon mérges voltam, és egy alkalommal is szóval tettem a gyülekezeti tagoknak, hogy testvérek, miért jön templomba ez olyan ember, aki elalszik? Ennyire rosszul prédikálok, vagy ennyire unalmas vagy, vagy miért? És akkor az egyik talán a szomszédje ennek a bácsinak azt mondta, hogy tiszteletes úr, ne tessék erre az emberre mérgesnek lenni, mert ez az ember annyit dolgozik, mint senki összesen az egész a faluba. Nagyon-nagyon fáradt. És ráadásul egy nagyon szigorú apja volt, aki még élt, és nagyon-nagyon könyörtelenül bánt vele. Azt mondta ez a bácsi nekem, tudja, tiszteletes úr, lehet, hogy sokszor itt piheni ki az ő fáradtságát. És amikor eszembe jut nekem ez a történet ezzel kapcsolatban, akkor mindig az van bennem, hogy én nem tudtam, hogy miért fáradt. Még mérges is voltam rá, de az Úristen igen. Az Úristen lehet, hogy meg is simogatta, vagy lehet egy szép álmot adott neki, hogy csak pihenjen. Mert van, hogy nem tud máshol megpihenni. Most nem azt mondom, mindenki aludjon el, de hogy van olyan, amikor igen, fáradtak vagyunk, és nem látják. Csak azt látják, hogy ott a finom ebéd az asztalon. De hogy azért fáradozott az én feleségem, azt sokszor észre sem veszem, csak elfogyasztom. Vagy, hogy a férjeket ne adjuk ki, sokszor a feleség nem veszi észre, hogy én mennyit fáradoztam, mint férj, azért, hogy rendben legyen a család. Vagy amikor szülők panaszkodnak, hogy nem veszi észre az a gyerek, hogy mindaz, amit most tékozol, az nekem mennyi fáradtsággal járt. Az, amit most ő pillanatok alatt eltékozol, azért én mennyit fáradoztam. És van, amikor a szülő nem veszi észre a gyerekének a fáradozását. Tanár úr, pedig annyit készültem erre a dolgozatra, de nem sikerült. Nem tudom, hogy miért, és annyi szidást kapok, pedig tényleg akarok, és nem tudok többet. És nem kapok dicséretet, csak szidást. Nem látják a fáradtságaimat. Nagyon-nagyon sokszor nem vesszük észre, hogy mi mivel jár. Nem veszük észre, csak a magunkét látjuk, másokét nem. Testvérek, hadd mondjam azt, ha fáradt vagy, vagy fáradt leszel, jusson eszedbe, ha senki nem is veszi észre, Isten tud róla. Isten látja, és azt is meg tudja adni, hogy igazi pihenést adjon a te lelkednek, és meg tudja adni azt is, hogy a testednek is. Ő ismeri a fáradozásodat, és hadd legyen figyelmeztetésed az ige, mi próbáljuk észrevenni mások fáradozását. Ha sokszor a miénket nem is látják, mi járjunk nyitott szemmel odahaza, szeretteink körébe, a munkahelyünkön, a gyülekezetben. És végül pedig azt mondja, és tudok álhatatosságodról. Ez valami olyan szó, mikor azt mondja valaki, hogy a teher alatt meg tudsz állni. Nem rogysz össze, hanem el tudod viselni a terhet. Erről is tudok, azt mondja Isten. Tudom azt, hogy sokszor nehézségeid vannak, sokszor terheket kell viselni. Hidd el, hogy én ott vagyok a teher cipelésben is. Kész vagyok neked segíteni, csak add át azt, ami teher az életedbe. Akár a hited miatt, mert itt János apostol a hite miatt hordozta ereket, de akár más dolgok miatt. Hidd el, hogy én alá tudok nyúlni, én tudok veled menni, tudok segíteni neked, mert én itt vagyok azért, hogy lelkem által megerősítselek, és együtt cipeljük a terheket. Tudom azt, hogy megbírtál állni a teher alatt, ismerem a te állhatatosságodat. Kedves testvérek, kedves egybegyűlt gyülekezet, ez az Isten az, aki most megerősíteni akart, és akar benneteket, mindannyiunkat. Az az Isten, aki kézben tart, az az Isten, aki itt jár közöttünk, és hiszem, hogyha vele megyünk haza, ott jár az otthonainkba, és az az Isten, aki ismer, minden tud rólad, ismeri a cselekedeteidet, ismeri az álhatatosságodat, és ismeri a fáradozásodat is. Segíteni akar, ott akar lenni veled. Én kívánom, hogy tapasztaljátok és éljétek meg minden nap azt a csodát, olyan Isten körbevesz, átölel, felemel. Gyertek, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked ezt a kis revél részletet. Köszönjük, hogy hihetjük és hisszük, hogy ez nekünk is szól. Hogy te ma valóban itt voltál közöttünk lelked által, nem csak énekelhettük, hanem érezhettük is, hogy a igéden keresztül meg akartál szólítani. Köszönjük, hogy vele simulhatunk a te drága átszegezett tenyeredbe, Krisztus, abba a tenyérbe, amely értünk lett átszúrva. Köszönjük, hogy te fel akarsz emelni bennünket, és miközben ismersz, nem kell képmutatóskodnunk, ahogyan az elején is mondtuk, hanem őszintén jöhetünk hozzád, mert te azt akarod, hogy a terheket veled cipeljük, azt akarod, hogy a könnyeket te töröd le, ha más nincs, azt akarod, hogy a lelkünk megpihen és kapjon te általad. Köszönjük, hogy ilyen atyánk vagy Jézus Krisztus által, és segítsél bennünket abban, hogy valamit visszaadjunk abból a szeretetből, amit tőled kapunk másoknak. Vegyük észre szeretteink fáradozását, cselekedeteit, hadd lássuk az ő állhatatosságukat, hadd tudjuk szóvá tenni, hadd tudjuk ezzel őket erősíteni. Kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, a gyülekezetnek minden vezetőit és minden tagját. Kérünk, hogy légy ott a betegekkel, ha előtted kedves, gyógyítsad őket, a gyászolókkal, vigasztaljad őket, a magányosoknak te légy a közössége. Jézusért készítsél a következő hétre is, kísérjél bennünket a te szereteteddel és kegyelmeddel. Nem magunkért, Krisztusért kérünk, atyánk, hallgassál meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Jézus Krisztusnak a kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.